Ötödik fejezet. A Drinápolyi országút csak olyan poros, kerékvágásos országút, akár a gyöngyösi, akár a debreceni. Hanem ha az a sok könny, amely arra az útra lecsöppent, valami gyöngyé változna, de sok volna a világon abból a gyöngyből. S neveznék talán magyar gyöngynek. A városok végén álló vendégfogadó egy-egy kis bábel. A világ mindenféle nyelvén lehet benne beszélni. De hogy meg is értik-e egymást, az már más kérdés. S főképpen azt nem értik meg, mikor egy-egy úri élethez szokott ember külön szobát, tiszta ágyat és más efféle különlegességeket kíván. A fogadó, vagyis amint ott mondják, karavánszeráj, egyforma a kelet minden helységében. Nagy, olmos tetejű épület, az udvarát embernyi magas kőfal keríti. A kőfal mellett belül egy másik kis alacsony és széles hátú, falféle kőépítmény van. Azt mondanám róla, hogy ágy, de nem ágy, mert csak egy széles, lapos fal. De ha meg azt mondom, hogy fal, akkor mégiscsak inkább ágy, mert az utasok arra húzódnak fel, hogy a béka bele ne ugráljon éjjel a zsebükbe. A töröknek azonban olyan nyugvó hely kell. Azon főzi meg a vacsoráját, ahhoz köti a lovát, s azon alszik. Ha éppen megesik, hogy a ló hozzáüti a fejét a gazdájáéhoz, hát pofon csapja a lovát, de egyúttal megnyugszik, hogy megvan a lova. A másik oldalára fordul, és alszik tovább. Egy májusi estén két fiatal lovas török érkezett a drinápolyi karavánszerájba. Magyaros ruha volt rajtuk, szűk, kék nadrág, kék Attila, sárga kendőv, az övükben handzsár, vállukon bő, rozsdaszínű teveszőrköpönyeg, amelynek csukjája a fejükre volt húzva. Első szempillantásra is látszott, hogy delik, akik csak háborúban szolgálják az igaz hit zászlaját, azon túl pedig rablásból élnek. A magyaros ruha voltak éppen török ruha, keleti nép mind a kettő, a delik mind törökök. A karavánszerájban nem törődik velük senki. Legfeljebb a kocsijuk érdemes a megnézésre, mert két szép rabfiú ül benne, s két szép vezetékló van hozzákötve. A kocsis is rab, és az is fiatal. A rabok vagy magyarok, vagy horvátok, de hogy ketteje úr, az látszik a kezükön, arcukon. No, akárhol zsákmányolt az a két deli, jól pénzelhet a rabokból. A karavánszeráj udvarán mindenféle nép sokadozik. Török, bolgár, szerb, albán, görög és olá, asszonyok, gyerekek, kereskedők és katonák mind zajos kevergésben, azaz egy országút olyan, mint a Duna, minden abba ömlik. Nem csoda hát, hogy a karavánszerájok minden este és minden reggel a bábeli nyüzsgést és nyelvkavarodást ábrázolják. A nap már leszállóban, az emberek itatnak, ki lovat itat, ki tevét. A kőfalon is mindenki siet biztosítani a maga helyét. Gyékényt vagy szőnyeget terít rá, akinek meg nincs se gyékénye, se szőnyege, szénát, szalmát nyalából oda, hogy a kő fel ne törje a derekát. Ahogy a két deli megállapodott az udvaron, az egyik, egy alig 18 éves bátor tekintetű ifjú, a vendéglősért kiáltott. Mejhan Edzsi! Köpcös, turbános ember lépett ki a szóra a tornác alól, s kérdezte, hogy mivel szolgálhat. Van-e szobád, Mejhan Edzsi? Megfizetem. Ezelőtt egy fél órával foglalták el, felelte a vendéglős. Ki foglalta el? Megfizetek neki is, ha átengedi. Azt ugyan bajos lesz megfizetned, a jeles Altin aga szállott belé. És tisztelettel intett a tornác felé, amelynek kövén kis szőnyegen egy hollóképű fekete török ült. A lábát maga alá vonta törökösen. Az öltözékéről látszott, hogy csak ugyan úr, a turbánján két fehér structól. Mellette szolga, aki legyezi, másik szolga meg, aki italt kever neki. Az udvaron forgott még valami 20 olyan félpiros, félkék szolga. Ittak, főztek. Egyik az aga fehér neműjét mosta a kútnál, másik az ágynak való szőnyeget bontotta le a teve hátáról. Vastag és drága gyapjú szőnyeg. No, ettől csak ugyan bajos elkérni a szobát. A két deli kedvetlenül fordult vissza a kocsihoz. A kocsis csak hamar leszerszámozott. A rabok kezéről leolta a kötelet. A lovakat megitatta. Azután ő is tüzet rakott a kőfal tetején, és kondért állított oda, hogy vacsorát főzzön. A két ifjú rabon nem látszik semmi szomorúság. Az igaz, hogy a két török meg is becsüli. Ott esznek együtt a bográcsból, s egy kobakból is isznak. No, előkelő rabok lehetnek. Az aga is vacsorázik már. A rizskásás ürüt ezüstálban tette eléje a szőnyegre a szakácsa. Csak az ujjával eszik, mert hát késsel és villával enni fölösleges is, illetlen is. Csak a tisztátalan kutyahitű gyaurok esznek szerszámmal és asztalról. A két deli mellé egy félszemű, mezitlábas dervis telepedik. Semmi más ruha nincs rajta, csak egy bokáig érő rózsaszínű, szűr köpönyeg. A köpönyeg madzaggal van körülkötve a derekán, s a madzagon olvasó és kopott kókuszdió csészelóg. A fején nincs süveg. Hosszú, kócos haja csomóba van kötve. Az a süvege. A kezében részholdas, hosszú bot. Ruhája szürke az úti porttól. A dervis oda kutyorodik a falra, s végignéz a mellette vacsorázó társaságon. Nem vagytok-e a próféta hívei? Kérdi komolyan a deliktől. Azok bosszúsan tekintenek rá. Tán jobban is, mint te, feleli a fiatalabbik, egy barna arcbőrű és csillogó fekete szemű ifjú. Mert ugyan sok az olyan csavargó dervis, amelyik csak a hasával tiszteli a prófétát. Azért kérdem, feleli a dervis az apat szemét dörzsölgetve, mert együtt esztek a tisztátalanokkal. Már ezek is igazhitűek, janicsár, válaszolja félváról a deli. A dervis rábámul a delire, és hosszúra nőtt 1300 szakállát végig gerebézi az öt ujjával. Honnan ismersz engem? Honnan ismerlek? Feleli mosolyogva az ifjú. Vitézkorodból ismerlek, mikor még a padisak fegyverét viselted. Hát olyan régen forogsz te táborban? 5 éve. Nem emlékszem rád. De hát miért hagytad ott a dicsőség zászlaját? Mielőtt a dervis felelhetett volna, égtelen nagy rikoltás hangzott a tornác felől, de olyan, hogy a lovak bokrot ugrottak tőle. Az aga volt a rikoltó, az ifjak oda néztek, hogy mi lelte. Nem láttak egyebet, csak azt, hogy az aga képe ki van vörösödve és iszik. Mi lelte ezt az embert? Kérdezi a deli a dervist. A dervis megvetően int a kezével. Nem látod-e, hogy bort iszik? Hogy látnám, hiszen csutorából issza. Te talán nem vagy született muzulmán? Bizony, barátom, én dalmátnak születtem. Csak ezelőtt 5 évvel ismertem meg az igaz hitet. Így már értem, felelte nyugodtan a dervis. Hát tudd meg, hogy az aga azért rikolt, hogy a lélek lekotródjék a fejéből a lábába, amíg iszik. Mert a lélek a fejben lakik, és a más világra száll, mikor meghalunk. Ott pedig tudod, hogy a borivásért megbüntetik az igaz hívőt. De ha nem bűnös a lélek? Hát, ez is azt gondolja, hogy a lelkét nem érinti a bűn, ha elriasztja egy percre. De már én csak azt gondolom, hogy nem jó az efféle mesterkedés. Sóhajtott. Az imént azt kérdezted tőlem, hogy miért hagytam oda a szent zászlót. Aztán, mert hiszen te vitéz katona voltál, és hát fiatal is vagy még, 35 éves ha vagy. A dervis elégedetten pillantott, de aztán megint csak búsra vált az arca. Legyintett. A vitézség szerencse nélkül nem ér semmit. Én mindaddig vitéz voltam, míg megvolt az amulettem. Egy haldokló öreg béktől kaptam én azt, csatatéren. Valami hősnek a lelke van benne. Az a hős a próféta mellett harcolt. De a lelke most is harcol azzal, akinél a gyűrűje van. Azután rabul estem, és egy pap elvette tőlem. Míg az velem volt, nem fogott engem se golyó, se kard. Mihelyt az nem volt velem, egyik seb a másik utánért. A tisztjeim gyűlöltek. Apám a híres Jaja Oglu Mohamed budai pasa elkergetett. Bátyám a híres Arszlán Bég összeveszett velem. A társaim megloptak. Rabságba is kerültem egy párszor. Elhagyott engem minden szerencse. A deli a dervis bal kezére nézett, amelyen a mutató új hosszában nagy sebforradás vöröslött. Mintha valamikor levágták volna a mutató ujját, le hosszában csuklóig, s megint visszaforrasztották volna. A kezeden is van forradás. Van, 1 évig nem is tudtam mozgatni. Végre egy szent dervis azt ajánlotta, hogy forduljak meg Mekkában 3-szor. Hát lásd, már az első fordulásnál meggyógyult. E szerint dervis maradsz? Nem tudom. Azt hiszem, visszatér mégis a szerencsém, és ha még kétszer megjárom a szent utat, ismét beállhatok a seregbe. De haj, még az amulettemet meg nem találom, minden bizonytalan. Hát reméled, hogy megtalálod. Ha kitöltöttem az 1001 napot, minden lehetséges. 1001 napot vezekelsz? 1001 napot. És a mecseteket járod? Nem, csak az utat Pécstől Mekkáig, és minden nap elmondom az olvasót, s 1001-szer az Allah nevét. Bámulatos, hogy ilyen okos ember, mint te vagy, Allah előtt senki sem okos, férgek vagyunk. A dervisnek már akkor a kezében volt a hosszú, 99 szemű olvasó. Imádkozásba fogott. A kocsis eltakarította a vacsorát és szőnyegeket szedett elő. Kettőt a farra terített. A harmadikkal a kocsi borítót takarta be. A legfiatalabb rab foglalta el ágynak a kocsit. A kocsi rúdját felvonták a farra. Az egyik deli odafeküdt a rúd mellé, svánkosul nyergettett a feje alá. Az őrködni fog, míg a többi aluszik. A hold szinte nappali világossággal árasztotta el a karavánszerájt. Látni lehetett, mind fekszenek az emberek keresztül kasul a falon, s mind készülnek az éjjeli nyugovásra. Csak a lószag és hagymaszag összevegyült bűze nem nyugodott el, meg egy denevér, amely ide-oda illant az udvar fölött. Egy vörös hajtókás szolga lépkedett át az udvaron, s a nyugodni készülő deli előtt állt meg. Az aga hivat, szólni akar veled. A másik deli nyugtalanul emelkedett fel az ágyáról, s hogy a társa szótlanul engedett az aga hívásának, utána nézett. Felkötötte a kardját, amely leoldottan hevert mellette. Az aga még mindig ott ült a tornácon, de már nem rikoltozott. Vörös képpel bámult a holdvilágra. A deli meghajolt előtte. Honnan jössz, fiam? Kérdezte az aga. Budáról, uram, felelte a deli. A pasának mostanában nem kellünk. Olyan gyönyörű lovakat hoztál, hogy nem győztem nézni. Eladod? Nem, uram. Az aga dühös pillantást vetett az ifjúra. Láttad az én lovaimat? Nem néztem, uram. Hát holnap nézd meg, ha valamelyik megtetszik, talán cserélhetünk. Lehet, uram. Parancsolsz még valamit? Mehetsz. És az aga összevont szemöldökkel nézett a deli után. Már mindenki aludt, az aga is a szobájába tért, és lefeküdt a fehér fátyolos ablakok mögé. A fogadó udvarát emberhorkolás és lovak zabropogtatása töltötte be. Minden percben hallatszott egy lódobbanás, de mindez nem zavarta az alvókat. Az utazók fáradtak, és úgy alszanak, mintha csendben és selyemágyban aludnának. A hold lassan emelkedett az égen, mint egy kettétört aranytálnak a fele. Mikor már nem mutatkozott senki ébren, az idősebbik deli fölemelte a fejét. Körülnézett, a rab ifjú is fölmozdult. És összedugták mind a hárman a fejüket. Mit akart az aga? Kérdezte magyarul az idősebbik deli. A lovaink tetszettek meg neki, meg akarta venni. És te mit mondtál? Azt, hogy nem eladó. Persze, hogy nem eladó. Azzal váltunk el, hogy holnap cserélünk. Valamelyik lovával elcseréljük a miénket. A kocsi szőnyege szétvált, és a legfiatalabb rab szép metszetű arca hajolt ki belőle. – Gergely! – Pszt! – felelt a harmadik deli. – Mit akarsz, vicuskám? – Nincs semmi baj, aludjál! – Mit akart az aga? – Csak a lovunkat kérdezte. – Aludjál, kedves! És ahogy közel volt a két arc, halk csókban érintkezett. Aztán a három ifjú még egy pár szót váltott. Nincs mit félnünk, bizakodott Gergely, mihelyt virrad, tovább indulunk, és itt hagyjuk az agát a lovaival együtt. Hanem én holnap nem leszek rab, mondta Török Jancsi. Legyen megcsei holnap a rab, unalmas így összekötött kézzel kocsikázni, aztán ez a sok arany rettenetesen nyom, mégis okosabb volna a kocsiba rejteni. Jó, jó, felelte Gergely, hát leszek én holnap rab szívesen, de mikor öltözzünk át? Az éjjel nem lehet, mert hát, ha az aga mégis korábban ébred. Hát akkor holnap, Gergely, majd útközben. Ördög hurcolja el ezt az agát. Megcsei a fejét rázta. Nekem se tetszik. Az ilyen urak nincsenek arra szokva, hogy holmi rongyos deli megtagadja a kívánságukat. Csak arra vigyázzatok, mondta Gergely, hogy ha valaki a közelünkben van, magyarul ne beszéljetek. Ez a dervis is ért magyarul. A dervis mellettük feküdt. Össze volt guborodva, mint a sündisznó. Reggel, mikor a nap éppen kelt, az aga kilépett az ajtón, és óriási ásításban eresztette ki a maradék álmot a fejéből. Banjal! Szólt az előtte hajlongó szolgának. Hol az a két deli? A szolga kereső pillantással fordult az udvar felé. Az ajtó mellett ott guggolt a dervis. Az aga szavára fölkelt a helyéről. Elmentek, uram! Elmentek? Hördült fel az aga. Elmentek? El. Hogy mertek elmenni? Éppen azért várlak, uram. Az a két deli nem rendes járatú ember. Honnan tudod? Az éjjel kihallgattam őket. Mit beszéltek? Mindent össze-vissza, de főképpen azt, hogy a magadfajta emberrel nem jó találkozniuk. Az aga szeme elmerett. Akkor el kell venni tőlük a lovakat, a rabokat, a kocsit, mindent. És ahogy ezt mondta, a hangja minden szónál emelkedett. Az utolsó szónál már ordított. Pénzük is van, folytatta a dervis. Az egyik rab azt mondja, hogy az aranyat nem bírja cipelni. Arany? Hé, szpáhik, lóra valamennyien, utána a két delinek. Ide hozzátok őket akár holtan, akár elevenen, de főképpen a kocsijukat. A következő percben 22 lovas szpáhi robogott ki a szeráj kapuján. Az aga utánuk tekintett, aztán a dervishez fordult. Mit beszéltek még? Nem értettem mindent, halkan beszéltek. Annyi bizonyos, hogy magyarul beszéltek, és hogy az egyik rabjuk nő. Nő? Azt nem is láttam. Férfi ruhába öltöztették. Szép, bűbájos. Az aga szeme élénken pislogott. A zsákmányból megkapod a részedet, s befelé indult. Uram, kiáltott utána dervis, én janicsár voltam, nem engedné-e meg, hogy lóra üljek? De magam is megyek, mondta a feltüzesedett aga, hát csak nyergeltes nekem is. Kardot kötött, és csak hamar lóra fordult. A konstantinápolyi országúton utolérték a 22 fegyveres szolgát. Azok meglátták, hogy az uruk utánuk vágtat. Visszatekingettek. Az aga intett nekik, hogy csak előre. Az országút fehéren porzott a lovak patkója alatt. Két óra nem telt belé, a csapat újjongó ordítása hírelte az agának, hogy a szolgái látják már a kocsit. A szolgák akkor már a dombtetőn jártak, s hogy az országút lejtőre hajlott, eltűntek az aga szeme elől. Az aga alig várta, hogy ő is felérjen az országút magasára. Megsarkantyúzta a lovát, és a dús zsákmány érzetétől lobogva vágtatott. Mögötte a dervis, mint valami szőrös ördög ült a lovon. Szorította és verte a lovát, a haja kibomlott a csomóból, és olyanná vált a feje, mint valami nagy, kócos pemet. Az agától hirtelenében kapott kardot, nem is volt még ideje fölkötni, csak a kezében tartotta, s azzal ütötte a lovat, hol elől, hol hátul. A dombon aztán látta az aga, hogy az üldözöttek még jó távol járnak, de már megszimatolták a veszedelmet. Íme a két rab is lóra pattant, s fegyvert kap elő a sarogjából. A kocsis holmi apróságot kapkod ki a kocsiból, szétosztja a lovasok között. Azok a nyerekkápába és elejébe rakodnak, aztán lekutyorodik a kocsis a kocsi alá. A kocsi alól füst száll fel, akkor a kocsis is lóra kap, és elvágtat a négy lovas után. Az aga ámuldozik. Micsoda rabok ezek? Kiáltja hátra dervisnek, hogy nem akarnak szabadulni. Mondtam, hogy kutyák, üvölti a dervis. A tűz már belekap a kocsiba. A katonák zavartan állnak körülötte. Olcsátok, kiáltja az aga. Verjétek szét a kocsit. Aztán ismét kiált. Csak három maradjon, a többi utána az ebeknek. Abban a pillanatban nagyot lobban a kocsi, és nagy dördüléssel veti szét a lángot. Nem marad a téren se kocsi, se ember, csak egy borzas dervis, aki a levegő rúgásától és robbanástól megsiketülten áll, mint a boszorkánymacska a kémény tetején. Mi volt ez? Bődült el az aga az országút porában, ahova a lova levetette. A dervis le akart szállni a lováról, azonban az ő lova is meg volt zavarodva. Hátrafelé táncolt, s két lábra állott. Majd őrült iramodással vágtatott neki a mezőnek. A dervist a levegőbe dobálva ugrált árkombokron át, miközben fehér tajtékot szórt a szájából. Az aga feltápászkodott, kiköpte a port, és pogány káromkodással mérgelődött. Körülnézett. Az országút, mint valami csatatér, vonagló lovak és heverő spáhik. A kocsi helyén egy nagy semmi, az út felett széles, diószínű barna felhő, amely az imént a kocsi volt. Az agalova is elszaladt, a hollóképű úr azt se tudta, mihez kapjon. Végre megindult sántikálva a katonáihoz. Hátbiz azokat szétvetett a robbanás. Kinek a feje, kinek a lába hevert a porban. Aki meg egészben maradt, arra se volt jó ránézni. Az aga látta, hogy egyik se mozdul, hát leült az árokpartra, és nézett bután maga elé. Talán azt hallgatta, hogy hol és miért harangoznak olyan nagy zúgással. Persze nem harangoztak sehol, csak a füle zúgott. Abban a siket tyúk állapotban találta őt fél óra múlva is a dervis, aki a maga vad paripáját csurgó vizesre nyargalta, s visszatért. Oda kötötte a reszkető paripát egy útszéli bükkfához, és az agához sietett. – Mi bajod, uram? – az aga a fejét rázta. – Semmi, de valamidet csak megütötted. – A tomporomat. Áldott legyen Allah, aki megszabadított ebből a veszedelemből. – Legyen áldott, ismételte gépiesen az aga. A dervis sorra járta az úton és út mellett heverő lovakat, hogy lábra állíthatná-e még valamelyiket. No nem, amelyik élt is, úgy meg volt nyomorodva, hogy csak a hollók becsülhették még valamire. Visszatért az agához. Uram, mondotta, vissza tudsz-e jönni a magad lábán, vagy feltegyelek erre a lóra? Az aga a lába szárát térdét dörzsölte. Ezt megbosszulom, de honnan szerezzek lovat és katonát? És bután nézett a dervisre. Azok az átkozottak bizonyosan Sztambulba igyekeznek. Ott megtalálhatjuk őket, vélekedett a dervis. Az aga föltápászkodott, nyögött, tapogatta a tomporát. Gyere, segíts föl a lóra és vezess vissza a fogadóba. Szegődj mellém szolgának, te jó lovas vagy. Szolgának? Kérdezte megütődve a dervis, de aztán alázatosan lehajtotta a fejét. Ahogy parancsolod. Mi a neved? Jumurdzsák.